2020. június 9-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Koba könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Milyen integrációs fejlesztési lehetőségek vannak a Székelyföldön? Kérdeztük Tamás Ervin vidékfejlesztési szakembert.
Van olyan szövetkezet, ami már 10 éve működik, speciális úton hozták létre. Most például nekik egy vágóhidas projektet készítünk.
Többé-kevésbé még működik a kölcsönös segítségnyújtás a gyímesekben. A hidegségi Föce Margittal beszélgetünk.
Vannak olyan szomszédok, akik még egymásnak besegítünk, ha valami olyan nagyobb munka van folyamatban.
Majd a június közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben a székelyudvarhelyi Gálfi Dezsőt és vállalkozását ismerhetik meg.
Ami a mi manufaktúránkra jellemző, hogy akkor hozunk ki egy új terméket, mikor a szívünk azt megkívánja.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Június 15-éig még lehet kérni az egységes agrártámogatást. Az intézkedés azokat a gazdákat hivatott segíteni, akik a koronavírus járvány indokolt a korlátozások miatt nem tudták benyújtani a kérelmeket az eredeti határidőig. Ugyanakkor egyszerűsítették az igénylési eljárást, ez online zajlik, és az önkormányzatok által nyújtott igazoláshoz hozzá lehet jutni az ÁPIA kirendeltségeknél. A fiatalok vidéken történő megtelepedésének támogatását júliusban indítja újra a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség összesen 43 millió euró keretösszeggel. Az intézkedésnél a fiatal gazda pályázat útján 40 ezer, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat két részletben. Sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75%-át, a második részletet pedig legtöbb 3 év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a terméseladás. A pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értékét véve alapul 20%-os termékértékesítést valósít meg legtöbb 3 év alatt, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések elvégzését. A 20%-nyi termékértékesítés 6000-7000 euró értékű eladást jelent, amit bizonyítani kell a második részlet igénylésekor. A megtelepedési támogatással párhuzamosan az állami föld alapból a fiatalok legtöbb 50 hektár földet is kaphatnak bérleti szerződés alapján, természetesen csak ott, ahol van rá lehetőség. Az állami földeknél idén lejáró szerződéseket nem hosszabbítják meg, ezeket a fiatal pályázóknak adnák bérbe. A vidékfejlesztési terv keretében először pályázható intézkedés a 3.2-es augusztusban indulhat, amely támogatás termelői csoportoknak a hazai piacra jutatott termékeik reklámozására nevet viseli. A pályázható összeg valamivel több mint 4 millió euró lesz. Ugyancsak augusztusban valamivel több mint 2 millió euró lesz pályázható a 3.1-es intézkedés keretében, amelynek neve támogatás a minőségi termék kategóriához való csatlakozásra. Ide tartoznak például a levédett nevű és az elismert termőhelyű termékek, a levédett és elismert hagyományos termékek, vagy hegyvidéki termékek. Zajlik a székelykeresztúri Kordaberek utcai kisvágóhíd megépítése. A beruházás összesen 3 millió lejbe kerül, amiből Hargita megye tanácsa 2,4 millió lejjel támogatta a megvalósítást. Már elkészült az épület külső része, amelyet szigeteltek is, Jelenleg a belső munkálatokkal dolgozik a megbízott cég. A szükséges berendezéseket ugyanakkor már tavaly megvásárolta az önkormányzat. Nagyobb munkálatnak számít még a területrendezés, amelyet a későbbiekben végez el a kivitelező. A munkálatok évvégéig befejeződhetnek, de a létesítmény üzembe helyezése jövőre marad. Egy nap alatt legtöbb 5 tehenet vagy 10 disznót, esetleg 20 juhot, kecskét lehet levágni. Az még viszont a jövő titka, hogy ki fogja üzemeltetni a létesítményt, hiszen nem tudni, hogy mennyire jövedelmező a kisvágóhíd fenntartása. Kínához hasonlóan az Ukrajnából származó méz kapcsán is egyre nagyobb a gyanú, hogy hamisítvány. Feltűnő, hogy az utóbbi időkben az ukrán export többszörösére nőtt, miközben a mézára csökkent. Az EU tagországok évente 80 ezer tonna mézet importálnak Kínából, valamint legutóbb már több mint 10 ezer tonnát Ukrajnából és Mexikóból. A kínai és az európai méz ára közötti jelentős különbözet, illetve az utólagos vizsgálatok megalapozzák azt a gyanút, hogy a kínai exportméz valójában mesterséges úton előállított ipartermék, amit az áru beléptetésekor szinte lehetetlen kimutatni. Szakértők szerint a műméz bekeverési aránya akár a 70%-ot is elérheti. A kínai méz előállítási költsége kilónként 1,24 eurónak felel meg, ami 65-70%-a kevesebb az európai országok átlagánál. Ezek voltak a gazdahíreink, hamarosan Tamás Ervin vidékfejlesztési szakemberrel beszélgetünk, előtte viszont Veres Árpád énekel.
Két út van előttem, melyiken induljak? Kettő a szeretem, melyiktől búcsúzzak? Szőkétől búcsúzok, haragszik a barna. Barnától nem válok, mert nem akarjak. Magasak, útágas, nehéz meríteni, durcás a galambom, nehéz megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom.
Tamás Ervin vidékfejlesztési szakember.
Milyen integrációs fejlesztési lehetőségek vannak itt a Székelyföldön?
Jelenleg két típusú integrációs fejlesztési lehetőséget tudunk megvalósítani. Az egyik a horizontális, amikor a gazdákat megpróbáljuk összeszervezni egyféle csoportosulásba. A másik pedig a vertikális, amikor elindulunk egy termékskálán, és megpróbálunk egy magasabb hozzáadott értékű terméket kihozni az alap mezőgazdasági termékekből.
Mennyire könnyű megmozgatni a gazdálkodókat?
Meglepődtünk, van olyan szövetkezet, ami már 10 éve működik, speciális úton hozták létre, tehát ilyen kisebb, nem APA-s támogatott területeket szedtek össze és hozták létre, ez volt a fő cél. Most például nekik egy vágóhidas projektet készítünk, mert időközben megnőtt az állatállományuk, és rájöttek, hogy ahhoz, hogy hozzáadott értéket és jövedelmet realizáljanak, ahhoz le kell vágni az állatokat is, hogy ez értékesíthető legyen.
Mennyire lehet a székely gazdát szövetkezetbe több? Mert bizonyára még mindig van egy ilyen rossz ízünk, ha azt halljuk, hogy társulás, kollektivizálás, szövetkezés.
Erre is tudok mondani egy jó példát, például Kászon térségben 28 gazda érkezett és betársult szintén egy ilyen kisvágóhidas projektbe. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan szereplő, egy mozgató rugója ennek a történetnek, aki összefogja a gazdákat és valamilyen módon pozitívan tudja őket befolyásolni. Hogyha megvan ez a szereplő, akkor általában pozitív ez a betársulás.
Vannak ilyen jellegű pályázatok? Van hozzá pénz, hogyha van igény rá?
Ez két szempontból is előnyös. Egyrészt azok a gazdák, akik szövetkezetbe társulnak, egy adott pályázati kiíráson belül több pontot tudnak kapni, egy magasabb versenypozícióba helyeződnek, nem versenyeznek a többi egyéni gazdával, hanem más besorolást kapnak. Ugyanakkor vannak esetek, amikor ennek a társulásnak köszönhetően támogatási intenzitást is mondjuk egy 20%-kal növelni lehet, hogyha társulási formában pályáznak. Ugyanakkor a továbbiakban egyre inkább az lesz a jellemző ezekre a visszanemtérítelmű támogatásokra, hogy szövetkezeti formát fognak igazából prioritásként kezelni.
Itt adáskörzetünkben Hargita Maros Kovászna megyében néhány szövetkezetről tudunk, amelyik működik, de bizonyára nagyon sok olyan van, hogy létrehozták, aztán nem működik, vagy döcög a működése. Melyik térségben nyitnak inkább a gazdálkodók az ilyen jellegű társulásokra?
A 90-es évek előtt, mivel volt egy féle társulási forma, ez a mai emberekben nem egy pozitív mintaként szolgál. Utána a 90-es években is szinte minden településen megszerveződtek ezek a társulások, az sem mondható egy sikeres formának. Tehát igazából most újra ki kell találni, és ez az igazából a szerepe a mostani vidékfejlesztőknek, vagy akik a mezőgazdaságban dolgoznak, hogy találják ki azt a működési formát, ami ennek megfelel. Egyébként most a szövetkezetek adókedvezményben részesülnek, mint forma.
Szóba kerültek a vágóhídak. Ezek valamikor régen léteztek, és megszüntették őket. Most ugyanazokra a településekre próbálják újra létrehozni, vagy új települések is jelentkeznek, hogy nálunk is jó volna, ha lenne?
Igazából ami előnyös lenne, hogy mondjuk Hargita megyén belül 4 térséget különböztetünk meg, és minden térségnek legyen egy saját vágóhídja, ahol a helyi állatállományt le lehet vágni. Hogyha azt veszük figyelembe, hogy mondjuk Hargita Kovászna megye az egyik legjobb potenciállal rendelkezik mondjuk szarvasmarha tartásra, vagy jó és kecske tartásra, igazából nincs jelen pillanatban egyetlen feldolgozó sem, tehát olyan vágópont, ahol ezeket vágni lehet. Viszont egyre több kezdeményezés elindult, ezek többnyire magánkezdeményezések, de van olyan is, amit mondjuk a megyei tanács kezdeményezett.
Ezeken a kisvágóhídakon bármit lehet vágni, vagy az egyiken csak szarvasmarhát, a másikon juhot, a harmadikon disznót, vagy hogy lehet ezt megoldani?
Általában 2-3 fajtát csoportosítanak be. A legjellemzőbb azért az 1 vagy 2 típusú vágást, tehát mondjuk a marhát disznóval, vagy a marhát juhval, így hozzák ezeket létre, és így engedélyeztetik. Tehát az a fontos, hogy engedélyezve van, úgy kell működjön, tehát annak a profilnak megfelelően.
Most jelen pillanatban valamilyen projekt folyamatban van?
Több projektről tudok, tehát egyrészt a Proekonomika Alapítvány által támogatott feldolgozós projektek, de azon kívül ilyen kisebb LIDER projektek is vannak, konkrétan amit én tudok mondani, ez a Páfavi, ami Falkasnak a községhez tartozik, és a Kászoni kezdeményezés, ami mind a kettő LIDER finanszírozásból van, de tudomásom van egyéb ilyen nagyobb, a 4.1-es kiíráson belül történő feldolgozós projekt összekapcsolva alapmezőgazdasági termék előállítása.
Ezek mikor fognak működni?
2-3 év múlva ezek már működőképesek lesznek, viszont nagyon jó ki kell találni már a megvalósítás fázisban, hogy milyen piacot akarunk megcélozni, mert hogyha ez nincs jól kitalálva, akkor nem biztos, hogy egy sikertörténet tud lenni a működés során. Ezért már a megvalósítás során nagyon fontos odafigyelni, hogy milyen célpiacra, kiknek, milyen formában, milyen csomagolás, és akkor konkrétan milyen termékeket akarunk megvalósítani, és a géprendszert annak alapján beállítani.
Bizonyára, hogyha ezek működőképesek lesznek, létrejönnek, akkor a gazdálkodók is szívesen tartanak majd állatot, mert sokszor halljuk azt, hogy kiöregedők a gazdálkodók, mondanak fel, a fiatalok külföldön vannak, de hál' Istennek nagyon sok fiatal gazdálkodóval is találkozom, akik azt mondják, hogy itthon is meg lehet élni. Tehát, hogyha létrejönnek, akkor bizonyára jó volna, hogyha lenne állat is, amit majd levágjanak.
Egyelőre, amelyik projekteket, ezt a két projektet, amit én kezelek, azt tapasztalom, hogy az állatállománya nincs gond, viszont az most jelenleg a gond, hogy ezek az állatok más megyébe mennek élő állatként, aminek az értéke az elenyésző ahhoz képest, hogy mit lehet kihozni mondjuk, hogyha vágás és végső értékesítés történik élelmiszerként.
Mekkora ez az összeg, amit mondjuk nyerességként elkönyvelhetnek? Mondjuk egy példát, ha ma 5 leért tudja eladni, akkor legalább dupláját megkapja?
Most ki tudunk indulni abból, hogy jelenleg ilyen 6-10 lej körül van a piaci ára az élő marhahúsnak. A mi számításaink szerint, hogyha egy ilyen feldolgozóba betársul egy gazda, akkor ugyanazért az élő állatért ki tudunk hozni 14-16 lejt, plusz még a feldolgozó és az üzemeltetés is ki lehet hozni e felett, tehát egy ilyen 20-30 lejes piaci ára számolva mindenkinek sokkal jobban megéri, mint ami most a jelenlegi helyzet.
Elhangzott interjúnk Tamás Ervin vidékfejlesztési szakemberrel készült, most Tóth Erzsébet énekel.
Este nálunk úgy köszönnek, adjon Isten engem kennek. Belül én es úgy fogadom, kendé vagyok, nem tagadom. Az erdőbe, la 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 la. Legyen gondod egy bőcsőre, s egy feresztő tekenyőre. La 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 la.
Főtce Margit vagyok, Gyimes középlök hidegségi lakos, gazdálkodó.
Hány állatjuk van?
Jelenleg 9 darab szarvas marha van, ló, aztán disznómajosság, háztai gazdaság.
És megbírja a család a gondozásukat, vagy alkalomatán kell segítségért is sóhajtozni?
Nem szoktunk azért, így ha a szomszédok besegítenek, de amúgy nem szoktunk segítséget keresni. Meg birkózunk, ahogy lehet úgy.
Van nagy terület, ahonnan eltartani ezt a sok állatot? Vagy bérelnek is?
Saját területünk 6 hektár és... valami van, aztán béreltünk legelőtt a helyi néptanácstól. Azon kívül még a szomszédok, akik idősebbek, nem tudják megcsinálni, szoktuk megcsinálni az ők területükön is a szénát, csak akkor így meg lesz.
Még lehet kalákázni, így szénacsináláskor, vagy valamilyen nagyobb munkakor? Vagy már ez is kimenőben van itt a Gyimes völgyében is?
Nincs meg olyan szinten, mint körülbelül 20-25 évvel ezelőtt, de azért még vannak olyan szomszédok, akik még egymásnak besegítünk, ha valami olyan nagyobb munka van folyamatban.
Látom, hogy a tejet feldolgozzák. Régóta?
Közel 20 éve, hogy egyáltalán csarnokban nem adtunk tejet. Kezdetekben, mikor Csíkszeredában a helyi vásárok kezdődtek, ősszel, tavasszal volt, akkor még csak ott jelen voltam ezekkel a sajtokkal, és aztán úgy folyamatosan, úgyhogy nem adunk le tejet, azt feldolgozzuk, amennyi van mindig.
Gondolom, hogy már kialakult akkor a vevőkör. Tudják, hogy mit kínál, milyen minőségre számíthatnak, és akkor jönnek.
Hát ugye nagy mennyiség nincsen, mindenképp a minőség a fontos egyszer. Az, ami fölöslegben marad, azt mindig. Otthonról is megvannak a vásárlók. Aztán ami onnan megmarad, azt mindig lehozom idába az úgymond degusztárium üzletbe, és ott mindig eladják, és ez egy nagyon jó megoldás a kisgazdálkodó számára. Ez a legnagyobb lehetőség, amit idáig kaptunk.
Termék újításban kell-e gondolkodni, vagy hogyha egy termék jól megy és keresik, akkor nem feltétlen kell agyalni, hogy na most még egy 25. változatot is kihozzunk.
Hát lehet, hogy akik nagyobb mértékben termelnek, azoknak fontos, hogy ugye változatosabb, több minden legyen, de mivel nekünk nem olyan nagy a termelésünk, ez, amit már ismernek, szeretnek, ebből nincs annyi, hogy ne tudjuk eladni. Úgyhogy én így azért nem szeretnék változtatni.
Sok munkával meg lehet élni? Vagy több lábon kell állni, és akkor ha az egyik nem megy, megy a másik?
Azt, hogy megélni, nem annyira mondanám, de... egyik pótolja a másikot, most mit mondjak? Munkába is járok, egy kevés pénzt onnan is kapok, kell az alkalmazásba lenni, ugye, biztosítás, minden, akkor azonnan megvan, és ezzel felpótoljuk azt, hogy a mindennapokat végig lehessen élni, úgymond.
Az elmúlt 3 percben a hidegségi Főce Margit állattenyésztővel, sajtkészítővel beszélgettünk. Támogassuk a helyi kistermelőket, próbáljunk meg hazai terméket vásárolni egészségügyi és gazdasági szempontból. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Fekete.
Bencel Anna énekelt. A következő percekben néhány június közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A későn június végétől érő fajtákat érdemes a szület előtt a legveszélyesebb károsítók, a veszőfoltosságok és a málna veszőszúnyog ellen még egyszer lepermetezni a málna esetében. A védekezésre kaptán feniltrotion hatóanyagú szerkombinációt használjunk, amellyel még 10 nappal a szület előtt is permetezhetünk. A szőlősben virágzást követően nedves csapadékos időben legfontosabb a peronoszpóra és a szürke rothadás, száraz meleg időben a liszharmat hegyvidéki szőlőkben esetleg még az Orbánc elleni védekezés. Végrehajtásra különösen akkor sürgős, amikor az elsődleges fertőzések nyomait megtaláljuk a szőlőtőkéken. A kombinált védekezésre a szisztemikus készítményeket használjuk. Hegyvidéken az Orbánc miatt az olyan peronoszpóra elleni szerek közül válasszunk, amelyek egyik hatóanyaga a cinebb vagy a mankocebb, síkvidéken pedig a peronoszpóra a szürke rothadás ellen hatásos készítménnyel permetezzünk. Mindkét esetben tegyünk a permetlébe lisztharmat elleni felszívódó hatóanyagú készítményt, de ha száraz, meleg az időjárás, vagy ha az elsődleges fertőzések tünetei megjelentek, kontaktszerrel is kombináljuk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a tőkék belsejébe is behatoljon, és ott a leveleken kívül a fült részeket is megfelelően befedje. Ismét helyezzük ki a tőkék közé az erjedő folyadékkal félig töltött befőttes üvegeket, illetve cseréljük a feromon csapdákat, mert várható a szőlőmolyok első nyári nemzedékének rajzása. A zöldségesben a paprikáknál a virágzás bogyókötés idején már kelnek a vetési bagolylepke hernyói, figyeljük növényeinket és szükség esetén a fiatal hernyók ellen védekezzünk. Kartap, cipermetrin hatóanyagú permetezőszert használhatunk ellenük. Ha egyúttal a levéltetvek kártételét is meg kell akadályoznunk, alfametrin hatóanyagú szert válasszunk. Meg kell ismételni a baktériumos levélfoltosság elleni védekezést, különösen a korokozó számára kedvező hűvös, csapadékos időjárás esetén. Most is a résztartalmú készítmények közül válasszunk, de az ezekre érzékeny fajtákat már a baktérium ölő kasugamicin hatóanyagú készítménnyel védjük. A termés kötődés bogyó növekedés idején meg kell kezdenünk a paradicsom szeptóriás levélfoltossága és az alternáriás levél és termés foltossága elleni védekezést is a paradicsomnál. Célszerű, ha a védekezés megelőző jellegű, de ha az elsődleges fertőzések tüneteit észleljük, okvetlenül permeteznünk kell. A szeptória fertőzését a leveleken és a száron megjelenő fél centiméternyi kisebb foltokról ismerhetjük fel, amelyek közepén apró, fekete szaporító szervek, a piknidiumok láthatók. Meleg, száraz, enyhén csapadékos időjárás esetén az alternáriás betegség, míg nedves csapadékos időben a szeptóriás levélfoltosság, illetve a nyár közepétől már a paradicsomvész fertőzésére, sőt járványszerű fellépésére is számíthatunk. A paradicsom további permetezését főleg a gombás betegségek és az időjárási tényezők alakulásának figyelembe vételével kell elvégezni. Átlagos fertőzési veszély esetén a kontakt gombaölő szerekkel 7-10 naponként, járványveszély esetén még sűrűbben, a felszívódó, illetve a kombinált hatású készítményekkel ritkábban 10-14 naponként szükséges permetezni. Ha az alternáriás és a szeptóriás betegség elleni védekezéssel egy időben a baktériumos varasodás ellen is védekezni kell, a résztartalmú kontaktkészítmények vagy a kombinációi közül válasszunk, illetve a gombás betegségek elleni permetlével kombináljuk a kasugamicin hatóanyagú készítményt. Alternáriás fertőzéskor a mankocebet és kombinációit részesítsük előnyben.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem lesz olyan erős íze a tormának, ha kevés tejszínt vagy reszelt almát keverünk hozzá. Ha a fánk tésztájába víz helyett sört vagy szódavizet teszünk, rendkívül laza és könnyű lesz. A nyersen lereszelt burgonya nem barnul meg, ha egy kanál aludt tejet keverünk bele. A keményre száradt mazsolát áztassuk rumba vagy cukorszirupba. Mielőtt habcsókhoz a tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük, tegyünk hozzá csipetnyi sütőport, így a sütemény különösen laza és magas lesz.
Sikertörténetek.
Gálfi Dezső vagyok, a Gálfis csokoládé manufaktúra tulajdonosa.
Nagyon próbára teszik az ízlelő bimboinkat, amikor ide az üzletbe vagy a gyárhoz látogatunk. Hogy jött az ötlet, hogy csokoládéval és ilyen édességekkel foglalkozzanak?
Én magam sem tudom, családunk egy régi kézműves család, szinte minden tagjának van valami kézműves foglalkozás, a tevékenysége, és 10 pár évvel ezelőtt, amikor hazaérkeztem külföldi utaimról, gondoltam, hogy inkább a csokoládéval szeretnék foglalkozni, mint sem valamelyik családtagom tevékenységének csatlakozok be. Lényegében valahogy így kezdődött.
10 évvel ezelőtt mondjuk még nem is volt annyi kézműves csokoládé, de azóta már több helyen és többen is gondoltak erre. Az ember édes szájú, amikor ilyenbe gondolkodik, szereti is. Mert bizonyára a munkáját szereti, hogyha ezzel foglalkozik, de ugye a terméket az szereti, gondolja, hogy na, akkor én jobbat csinálok, mint a konkurencia.
Hát ezelőtt 10 évvel, amikor mi kezdtük el, akkor egész Székelyföldön mi voltunk az első ilyen csokoládé manufaktúra, de egyébként az elsőnek lenni valamiben ez a családunknak nagyon jellemző, mert annak idején a 90-es években a lángost is a Székelyföldön először mi kezdtük el készíteni. Valahogy úgy szeretjük az innovatív dolgokat. Ezelőtt 10 évvel relatíve könnyű volt, mert csak ki kell találni valamit, és csak meg kellett csinálni, más probléma nem is adódott. Ezt megcsináltuk, és aztán utánunk nyíltak a csokoládé manufaktúrák, ugye inspirálódtak a tevékenységből, sok mindenkinek tetszett, hogy mi mit csinálunk, és hát ezért próbált meg hasonló dolgokat csinálni. De most már úgy érzem, hogy ez a csokoládé manufaktúra jelenség, ez egy divattá kezdi kinőni magát, illetve a csokoládé gyártásnak úgy érzem, hogy egy revolúcióját kezdte el elindítani. Erre nagyon büszke vagyok, mert hát ugye Székelyföldön, és hát egész Romániában is mi voltunk az elsők.
De elsőnek lenni is nehéz, mert még nem tudjuk, hogy mire lesz igény. Tehát mi készítünk valamit, aztán teszteljük a piacot, amikor már befut, akkor más mindenki lemásolja.
Akik lemásolnak, azokra nem tudok haragudni, mert mindenkinek jár egy darab kenyér. Dánténak egy mondata jut az eszembe, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzál.
Én meg mindig azt szoktam mondani, hogy csak a jót hamisítják. Tehát a rosszat az nem fogják lemásolni se, és nem fogják terjeszteni sem.
Így igaz. Tehát az én világomban a lényeg az, hogy a csokoládé az egy nagyon-nagyon-nagyon tág fogalom. A csokoládé az egy teljes iparág, aminek millió egy ága van. Az lenne a legjobb, hogyha minden csokoládé manufaktúra, mondjuk Székelyföldön is, vagy akár mindenhol a világon, megtalálna a saját egyedi vonalát, azt a vonalat, amit ő magának érez, és amit úgy büszkén tud csinálni tényleg, és valóban legyen benne egyed is. Nagyon sok manufaktúra van csokoládéban is, de vannak olyanok, akik, mit tudom én, a pralinékre szakosodnak rá, és a környékünkön is nagyon nagy tisztelettel nézem az ilyen típusú konkurenseinek a munkáját. Millió egy világ van a csokiban.
Az önök manufaktúrájára mi az, ami jellemző? Mitől másak, mint a többi?
Fú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mi is világszinten keressük a magunk világát. Ez idáig abban voltunk egyediek, hogy képesek voltunk látványtervileg, dizájnilag, csokoládés dobozokat, olyanokat készíteni, amiket más nem tudott, és mai napig sem tud. Ez egy nagyon fontos jellemvonásunk, tehát teljesen személyre szabjuk a kiadott termékünket, akár már pár száz darabtól. Ez egyik nagyon fontos. A másik pedig az, hogy külön ízeket is tervezünk. Nem csak az, hogy csokoládés dobozunk, jaj, de szép, hanem az ízvilágokat is mi magunk megtervezzük a magunk elképzelése szerint, a víziunk szerint, amit szeretnénk. És ez mindig úgy kezdődik, hogy egy hatalmas íztervezéssel, aztán egy hatalmas kóstolás mennyiséggel, és utána aztán majd leszűrjük és kiválasztjuk azokat az ízeket, amik nekünk valójában tetszenek. Lényegében így született a csikisös csokoládé is.
Kik a tesztalanyok? A család teszteli, vagy a haveri kör? Vagy ez hogy működik? Mert bizonyára, ha nekünk tetszik, akkor nagy a valószínűséggel, hogy másnak is fog tetszeni, de azért mindig jó, hogyha jön visszajelzés idegenek részéről is, mondom én. De ez hogy működik itt a csokoládénál?
A legfontosabb az, hogy az ízvilágokban is divatok vannak. És ezeket a divatokat egy picikét megpróbáljuk átgondolni, hogy hogyan is történnek. Tehát valahogy univerzálisan az emberek az ízekkel kapcsolatosan időnként úgy egyszerre kezdenek el gondolkodni. Na, ezeket a hullámokat próbáljuk megcsípni. Ez nem egy könnyű folyamat, résen kell lenni, de én úgy érzem, hogy ez nekünk nagyon jó megy. Én magam sem tudom pontosan, hogy hogyan.
Nagyon trendinek is kell lenni? Vagy inkább az a jó, hogyha különcök vagyunk, aztán majd megszokják a mi ízeinket is?
Ez utóbbi. Jó különcnek lenni, azért, mert a vásárlók el tudják mondani, hogy tetszik vagy nem. És hogyha nem tetszik, az egy oktatás, ha tetszik, akkor az pedig egy megerősítés. Én azt mondom, hogy a különcködés az nagyon jó dolog. Főleg akkor, hogyha olyan dolgokat akarunk csinálni, ami még addig előtte nem volt, akkor feltétlen különcnek kell lenni, úgy érzem.
Ezt még bírja a család, vagy most már munkatársakkal is dolgoznak?
Családi vállalkozás, de nem egy család szinten van, sokkal többen dolgozunk már. Hát olyan 10 ember körül vagyunk.
Udvarhelyiek, vagy a környékbeliek is?
Leginkább udvarhelyiek, a környező falvakból járnak be a kolléganőim, de van szobátáról is kolléganőm, vannak Magyarországon is kollégáink egyébként, akik a magyarországi értékesítést végzik.
A csokoládégyártás, ez szezon jellegű, vagy egész évben esszük, szeretjük a csokoládét?
A csokoládé alapvetően a téli szezonhoz van kötve. Tehát mindig szezonnak tekinthető, amikor a kánikula lemegy, kezd hűvösebb lenne az időjárás, mert hogy akkor nem olvad meg a csokoládé.
Most hányféle termékkel vannak a piacon?
Hát sokkal, sokkal. 30... 40 talán, nem is tudom.
Gondolom, hogy ebben van tejcsokoládé, étcsokoládé, fehér csokoládé, és akkor mindenféle ízesítésű.
Persze, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy van egy csomó olyan márka, vendégmárkák, amit más cégeknek gyártunk le. Mit tudom én, bejön egy nagy cég, és ő azt mondja, hogy ő a saját termékeit szeretné csokoládéban is látni. Tehát mondok egy példát, bejön egy húsüzem, csak mondtam egy példát, és azt mondaná, hogy ő szeretne egy olyan csokoládét, ami az ő egyéni világát képviseli, akkor mi készítünk neki, mit tudom én, egy békünszalonnás csokoládét. Tehát ezt mi meg tudjuk csinálni. Ha ilyen termékeket is veszek, akkor tényleg nagyon sok van, de ezeket nem mi forgalmazunk, mi csak átadjuk nekik, és akkor ők a saját disztribúciójukban árulják, esetleg protokollajándéknak tartják, minden előfordulhat.
Mekkora területen vannak jelen? Említette Magyarországot, akkor feltételezem, hogy Románia mellett Magyarországon is legalább.
Így van. Leginkább Románia és Magyarország, ez a két terület, de vannak megrendelőink Ausztriából is, Svájcból is voltak megrendeléseink, Dubájban is dolgoztunk már. Szépen lassan terjed a jó hírünk, hála Istennek, és ezért felkeresnek.
Itt vagy végig látogattam a manufaktúrát, hát látom, hogy készítenek csomagokat hotelek részére, és nem csak az üzletek részére.
Így igaz. Azok a hotelek, akik szeretik az ő szolgáltatásaikat magas minőségen tartani, egy bizonyos idő után elengedhetetlen, hogy bizonyos welcome ajándékokat készítsenek elő. Ebbe tudunk mi nekik egy kiváló alternatívát nyújtani. Gyakran fel is keresnek ezek a hotelek, sőt, bizonyos hotelekkel annyira jó kapcsolatunk van, hogy még szuvenír üzleteket is nyitottunk.
Minőségi termék minőségi alapanyagból készülhet. Nehéz beszerezni a jó minőségű alapanyagot?
Nehéz bizony. Az a nehéz, hogy beszerezni a jó minőségű anyagot, és az mindig egyforma legyen. Az egy dolog, hogy én most beszerzem a jó minőségű alapanyagot, és egy jó csokoládét készítünk belőle, de hosszú távon ugyanazt a minőséget fenntartani az, ami nagyon nehéz.
Itt Romániában van jó minőségű alapanyag? Mondjuk nem a kakaóra gondoltam éppenséggel, hanem olyan hozzávaló, amit esetleg itt is be tudnak szerezni, és nem mindent külföldről kell hozni.
Hát mindent, nagyjából mindent. Az a helyzet, hogy Romániában a csokoládégyártásnak nincs kultúrája. Ez egy új dolog, annyira új dolog, 10 év az egy új dolognak számít, ellenben egy 300-400 éves tradícióval mondjuk egy Belgiumban, vagy egy Svájcban. Ezeket is mi mind meg kell teremtsük. Ugye most létrejött egy bizonyos piacmennyiség, nagyon nehéz volt létrehozni egyébként, nagyon nehéz volt elmagyarázni az embereknek, hogy fogyasszanak minőségi csokoládét, és próbálunk küzdeni azért, hogy ezt fenn is tudjuk tartani, illetve a kiszolgáló disztribúció is valamelyes legyen érzékeny erre. Nem egy könnyű folyamat, egyelőre még a külföld dominál, de szerintem ez fog változni.
Hány képviseleti üzlettel dolgoznak?
Hát ez megint egy nagyon nehéz kérdés, 15-20 talán. Most létrehoztuk ezt a kis bemutató üzletünket a manufaktúránk udvarán. Végülis azért terveztük ezt ide, mert mindenki azt mondja, miért nem a központban van. Hát azért nem, mert itt szeretnénk látni és figyelni, hogy a vásárlók hogyan vélekednek a dolgainkról, és szeretnénk, hogyha a jövőben ilyen márkaüzleteket tudnánk nyitani saját disztribúciós hálózattal, amit persze franchise rendszerben majd egy működtető tulajdonosra bíznánk rá.
A csokoládé mellett vannak teák és van kávé is. Ez hogy jön a csokoládé mellé?
A kakaobab és a kávé az lényegében testvértermékek. Nagyjából azonos disztribúciós hálózaton keresztül érkezik az országban, ezért szinte adta magát, hogy kakaóban mellett szerezzünk a kávét is. De egyébként már megint csak a világ tenderekhez kell nyúljak. Egy jó nevű manufaktúrának szinte kötelező, hogy legyen kávéja is. A világtender ezt mutatja, és ehhez mi én is szeretnék csatlakozni, mert valóban megvan a kávé és a csokoládé között a testvériség, ami miatt szinte adja magát, hogy foglalkozzunk vele.
Mitől lesz gálfis a kávé például, vagy a teja?
A legfontosabb az az, hogy a gálfis kávék azok megadott termővidékről származnak, ez a legfontosabb. Mi visszaellenőrizzük egészen a termelőig, hogy az milyen minőségi kezeléseken ment keresztül ahhoz, hogy rátegyük, hogy ez gálfis. Tehát ez egy alap. A másik az, hogy végigkóstoltuk a világ, nem mondom az összes kávéját, de a legjobbakat végigkóstoltuk, és kiválasztottunk magunknak egy ízszelekciót, ez egy 5 kávét jelent, amelyekre azt mondtuk, hogy ebből a hatalmas piac ágból, amit a kávé képvisel, abból szeretnénk választani egy icipici szegmest, egy 5 kávéfajtát, amelyiket saját kávénknak tekintjük, saját ízvilágot hozunk ezáltal létre, és azt mondjuk rá, hogy ez az ízvilág meghatározottan a gálfis ízvilága. Nem szabad hasonlítson egy multinacionális cég kávéjához sem, sem egy más manufaktúra kávéjához sem, tehát egyedi kell legyen ugyanúgy, ahogy a csokoládénk. Ettől lesz ez valójában gálfisos.
Abban gondolkodnak, hogy ilyen nagy áruházok polcaim is ott legyenek, vagy inkább jobb, hogyha kisebb üzletek polcaim vannak, vagy ilyen saját képviseleti üzlet polcaim.
Rengeteg üzleti stratégia van, amibe bele lehet kukkantani, bele lehet kóstolni, hogy melyik hogy tetszik. Mi mindegyik üzleti irányban érdekeltek vagyunk. Egyelőre a nagyáruházak polcait nem annyira kedvellem sokok miatt. Az egyik az, hogy rendkívül hierarchikus cégek ezek, amelyek semmiképp nem gondolnak a kistermelő megélhetésére, nagyon rossz fizetők is egyébként. Annyira nem tartom fontosnak, inkább úgy mondanám, hogy a nagy cégek polcai az egy legutolsó, ahova szeretnénk eljutni. Nekünk igazából a partnereink, akik nagyon erősek is ebben látjuk a jövőt, hogy különböző kifejezetten jó nevű üzletekkel minőségi csokoládé standokat építeni bent, egy kicsit átalakítani a boltjukat, csokoládéboltá is, amennyiben rugalmas a tulajdonos. Inkább ez, ami minket érdekel, és persze a saját bolthálózat. Ugye ezért is hoztuk létre ezt a boltot itt, saját kávinkkal, amit professzionális módon le tudunk főzni, saját teáinkkal, amit úgy tudunk prezentálni, ahogy azt mi megterveztük. A saját csokoládéink, amiket jó szívvel akár meg is lehet kóstolni, nem feltétlenül profit hajhász módon, hanem csak maga szórakozásért, a csokoládé szeretetéért próbáljuk meg ezt csinálni. Leginkább ez lenne a jövő. Tehát, hogyha különböző városokban hozzá tudnánk jutni egy jó, frekventált, legalább 50 négyzetméteres kis bolthelyiséghez, akkor oda nyitanánk egy professzionális csoki boltot. Inkább ez lenne a cél.
Milyen gyakran kell új termékkel megjelenni a piacon? Vagy hogyha valami nagyon ízletes és finom és szeretik a vásárlók, akkor nem feltétlen kell folyton újítgatni.
Sokféle módon lehet ezt csinálni. Lehet úgy is csinálni, hogy loholunk a piac után. Lehet úgy is csinálni, hogy egy termékre ráállunk, és azt aztán a végletekig jól csináljuk. Nincsenek rossz stratégiák. Én, amit csinálok egyébként, és ami a mi manufaktúránkra jellemző, hogy akkor hozunk ki egy új terméket, mikor a szívünk azt megkívánja.
Sikertörténetünkben ma a székelyudvarhelyi Gálfi Dezsőt és vállalkozását ismerhették meg. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Mezei Erzsébet énekel.
A kökény, ha megérik fekete, Sebes vízen, sebesen megy a hajó. Ne kérdezzék, hogy miért vagyok én szomorú, hogy ne lennék lánybarátim szomorú. Fejemen a mennyasszonyi koszorú. Magasra nő a nyárfa, édesanyám barna lányát sírassa. Sírass anyám, sírathatsz is engemet, férhez adtál, de nem tudod, hogy kinek. Sírass anyám, sírathatsz is engemet, férhez adtál, de nem tudod, hogy kinek.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kukorica tengeri, hogy a gyár a disznóknak enni. A disznóknak nem adok, mert én újja szomagyok. De maszti lélet, csak én már újja szomagyok. A dinatúra, 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 dinatúra,
Szőlősi Erzsébet énekelt. Jövökeden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Balázs Márta biotechnológussal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Farkas Zoltán mezőgazdasági mérnök, az Erdély Magyar Nyelvű Szakoktatás kutatója lesz. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Görbe Áron csíkszeredai fotós és autómentő vezet be a szakmák kulisszatitkaiba. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Küsmödről hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Muszka Sándor és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Mátyás Judittal búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.